Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A stúdióban továbbra is Törteli Eszter, coach, író, önismereti instruktor, valamint volt bűnügyi helyszínelő, és hát ott tartottunk, hogy nem könnyű felismerni, hogyha rosszul döntöttünk, rossz párkapcsolatba mentünk bele, hogy hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül benne maradtunk, ezt megbocsájtani önmagunknak is egy nagy menet. Tehát mind az áldozathibáztatás, mind önmagunk hibáztatása is benne van ebben a kérdésben. Te ezt hogyan látod?
Igen, ugye nagyon nehéz ez a felismerés, tehát szerintem az a nap, amikor az ember rádöbben, hogy milyen emberrel élt együtt, akár hosszú évekig, évtizedekig, az egy nagyon-nagyon nehéz pillanat. De nyilván itt nagyon-nagyon sok olyan tényező van, amiről megint csak nagyon kevesen tudnak. Kívülről szerintem nagyon-nagyon nehéz megérteni egy bántalmazó kapcsolatnak a dinamikáját, tehát hogyha valaki ezt nem látta, nem tapasztalta, nem élte át, akkor nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy miért marad az ember együtt egy
hát
olyan emberrel,
aki húzd meg, erezd meg, nem?
Így van, aki naponta szavakkal vagy akár tettekkel bántalmazza, de ennek van azért egy nagyon komoly pszichológiai háttere, tehát itt dolgozik egy traumás kötődés, ami egy ilyen toxikus mérgező kötődés, amivel az ember ehhez a bántalmazóhoz elkezd kötődni, és ez sajnos felülírja a normál működést. Tehát nagyon fontos ennek a rendbetétele, nagyon fontos ennek a felismerése és a megfelelő terápia vagy kezelés megválasztása, mert nagyon könnyű a visszaesés is, tehát hiába, hogy az ember ki akar lépni egy ilyen kapcsolatból, de sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon gyakran újra ott találja magát az ember, hogyha nem teszi meg azokat a lépéseket, amiket akár én, akár mások elmondanak, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember ténylegesen tudja tartani a távolságot, a határokat, és véglegesen szeretne megszabadulni egy ilyen mérgező embertől.
Hogy lehet ebben a támogató szerepkörben egy ilyen helyzetben hitelesnek lenni?
Amit mondtam, hogy én ugye azért nagyon-nagyon sokat láttam, tapasztaltam, tehát ugye a mindennapjaimban ez a fajta deviancia megjelent, és ezeket a tapasztalatokat, ez a fajta megértés szerintem, amivel én tudok az emberekhez fordulni, talán ez a más, mert teljesen más tényleg úgymond csak kívülről beszélni ezekről a dolgokról, meg más az, amikor az ember éveken keresztül, mondhatni naponta, vagy 4 naponta találkozik áldozatokkal, akiket ott az adott pillanatban látunk, tehát a legnagyobb krízisekben. Úgy gondolom, hogy ez a fajta látásmód, szemlélet, megértés, ez nagyon-nagyon nagy előnyöm mindenképpen, illetve nyilvánvalóan az, hogy hát ahogy itt a hallgatók is hallhatják, hogy én végtelenül őszintén beszélek, nem beszélek igen mellé. Egy ilyen helyzetben szerintem talán ez a legfontosabb, hogy még ha fáj is az igazság, vagy fáj is bizonyos dolgoknak a felismerése, de itt nem beszélhetünk mellé, mert itt szó szerint kell, hogy értsük azt, hogy az embernek akár az élete is lehet a tét.
Tehát a szembesítés idézőjelben az egy nagyon fontos dolog, önmagunkkal is, hogy szembesülni
így
tudjunk.
Így igaz. Tehát itt szembe kell nézni nyilván a saját felelősségünkkel a történtek kapcsán, és meg kell néznünk azt, hogy ezeket a tapasztalatokat a saját életünkben hogyan tudjuk az előnyünkre fordítani és továbbvinni.
Van még egy nagyon fontos dolog az életedben, ami egyébként valahol szintén ide kapcsolódik egyrészt a múltadhoz, a bűnügyi helyszínelői előéletedhez, ez pedig az írás. Ez mikor kattant be az életedbe?
Hát én már egészen gyerekkorom óta írtam, akár már az iskola újságban, illetve mesemondó versenyeket is nyertem már a saját meséket, tehát egészen kicsikorom óta ez áthatott az életemet. Aztán hát végül is ugye a bűnügyi helyszínű munka is az írásról szólt, és már ugye a nyomozati munka is, hát tudjuk, hogy azért bürokrácia országa vagyunk, tehát itt azért nagyon-nagyon sokat kellett ott is írnom, fogalmaznom, de úgy, mint hobbi, ezt egy időre félretettem, viszont utána, pont amikor itt a lezárások voltak, és ugye hát mindenki otthon volt, akkor jutottam arra, hogy hát mivel töltsük el úgymond az időt hasznosan, hát akkor mondom
mert
egy
hogy
kicsit.
A Covid idején ti otthon voltatok.
Hát úgy, hogy ugye a gyerekek, nem, hát ugye a gyerekek voltak otthon, meg mindenki a családban.
De te
és
attól
akkor
még ugyanúgy mentél,
én
dolgoztál.
Én természetesen ugyanúgy dolgoztam, csak akkor fogalmazódott meg bennem, ugye a könyvem az Anya Hotel, mert hogy az Anya Hotel erről szól, hogy így ültem kint a kertben, és akkor én meg Vácon laktam, és néztem a Nassau hegyet, és azt mondtam, hogy Istenem, de jó lenne ott lenni egyedül, mert hát nyilván azért fontos az én idő, akárki akármit állít.
Sokaknak volt nehéz időszak,
sokaknak volt nagyon sok az a hosszú idégtartó összezártság, és akkor fogalmazódott meg bennem például ez az ötlet, hogy de jó lenne egy ilyen hely nőknek, ahol tényleg csak nők vagyunk, egymással vagy beszélgetünk, vagy nem, ha van kedvünk, igen, ha nincs, akkor nem, ahol tapasztalatokat oszthatunk meg, ahol őszintén beszélhetünk, és ahol egy kicsit elvonulhatunk a világ világ elől. Tehát én ugye erre a gondolatmenetre fűztem rá a könyvem, mert természetesen hoztam benne ugye a bűnügyi helyszínen és tapasztalatokat, és egészen egyedi módon ugye a könyvemben jegyzőkönyveken keresztül mutatom be a különböző helyszíneket és a különböző eseményeket. És amit mondtam, hogy ez ebben az időszakban fogalmazódott meg bennem, tehát igazából ugye ez az érzés, ami az anyahotel, ugye később ebből lettek az anyahotel táborok, amikor ilyen női táborokat tartok, ahol ezt ténylegesen meg is tudtam valósítani.
És hát, ha még visszatérünk a könyvhöz, akkor gondolom, rengeteg történet ott volt a fejedben. Kvázi csak le kellett írni, ezek hiteles, akár majd, hogy nem megtörtént eset, ami ebben benne van? Vagy a karakterek?
A karakterek olyanok, hogy nyilván a környezetemből merítettem ikletet, illetve volt olyan, amikor akár ügyekből, tapasztalásokból összegyúrtam gyakorlatilag a körülöttem lévő dolgokat, tehát alapvetően igaz történetek nyomán készült ez a könyv, de természetesen ez egy teljesen más köntösben, és gyakorlatilag egyes részeiben, igaz történetek nyomán, de nem összefüggéseiben.
De akkor a szakmai hitelesség a könyvedben fontos volt számodra?
Nekem nagyon fontos volt, és hogyha mondhatok egy ilyet, akkor igazából én, amikor eldöntöttem, hogy könyvet írok, abban az is szerepet játszott, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok rossz könyvet olvastam életemben, nem úgy rossz könyvet, hogy történet szempontjából, hanem szakmailag, tehát hogy olyan dolgokat írtak benne, ami nem valós, tehát nem lehet így megélni, mondjuk akár egy holttest látványát, vagy egy helyszínt, mint ahogy sokan ezt megfogalmazzák, és én úgy voltam vele, hogy hát ha már ugye
ez a
munkám, akkor szerettem volna, hogy tényleg legyen egy olyan könyv, amiben abszolút hitelesen, pontosan le vannak írva azok az érzések, amik egy nyomozó, egy rendőr fejében ilyenkor megfogalmazódnak, mert ezt én nagyon-nagyon kevés helyen láttam olyan átéléssel. Tehát én nem úgy volt nyilván, hogy elmentem valakihez anyagot gyűjteni, hanem csak és kizárólag a saját tapasztalataimat és érzéseimet írtam le, és talán ebben is rejlik megint csak a titka és a sikere a könyvnek.
De akkor nem is krimi.
Én úgy fogalmaztam ezt meg mindig, hogy ez egy bűnügyi sztori, ezt nehéz lenne besorolni, behatárolni. A hivatalos besorolás szerint kriminek van minősítve, de mondom, ez inkább egy ilyen bűnügyi sztori, ahol tényleg ilyen
hely. Picit új műfaj?
Én egy kicsit talán így összemixeltem, én amúgy sem nagyon szeretem a szabályokat, tehát szeretem egy kicsit így ezeket a kereteket tágítani. Nem feltétlenül hiszek abban, hogy azért, mert adott egy műfaj, akkor nekem abban a keretekben kellene dolgoznom. Én a világ hát összes területén mondhatni ilyen kicsit ilyen szabadszellemű és újító vagyok, de hát ezek viszik előre a világot, ugye, hogyha nem ragaszkodunk a konvenciókhoz.
Most beszéltünk itt a szakmai hitelességről a könyvet kapcsán, akkor mondjuk egy ilyen bűnügyi sorozatot te szívesen megnézel, vagy fogod a fejed, hogy mennyi csúsztatás van benne?
Igen, pont az, hogy valami ilyet nem szabad nézni, tehát gyakorlatilag másodpercenként teszek valami megjegyzést. Én itt is fontosnak tartanám egyébként, hogy akár, hogyha egy ilyen könyv megjelenik, vagy akár egy ilyen film megjelenik, akkor kérjenek fel szakembereket, de olyan szakembereket, akik ebben dolgoztak éveken keresztül, és nyilván a laikusok számára ezek nem észrevehető hibák vagy dolgok, de szakmai szemmel nézve sokszor iszonyatos dolgok vannak benne, és én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül tesznek jót a szakma megítélésének ezek a filmek, vagy akár könyvek, mert az emberek elhiszik, hogy gyakorlatilag ránézésre DNS vizsgálatot lehet végezni. Nagyon sokszor szembesültünk ezzel egyébként, még annó, amikor helyszíneken azzal jöttek, hogy de hát én ezt láttam abban a filmben, és akkor, hogy ezt így meg lehet csinálni, és hát nehéz volt elmagyarázni, hogy
vagy
igazából
minden tárgyon csak egy darab új lenyomat van, az utolsó, és a összes többi sehol.
Igen, nekem az a kedvencem, amikor ugye azért, hogy mondjuk ne szennyezzék be a bűnjelet, megfogják a tollukat, és akkor azzal felemelik, hát hol van több DNS, mint a tollon, ugye, amit az ember akár még meg is rág. Tehát az ilyen ordító, úgymond szakmai hibák, azok nyilván egy laikusnak egyébként nem tűnnek fel, de szakmai szemmel nézve nyilván azért ez egy teljesen más értézés. A történetek attól még nyilván jók, de szakmailag nem szabad nézni.
Van még egy nagyon érdekes dolog, Eszter, a te életedben, méghozzá az, hogy 24 évesen, mondjuk el a hallgatóknak, egy nagyon nagy átváltozáson mentél keresztül, egy fogyáson jutottál túl, ez 2019-ben volt, és itt Teréz anyu díjas is lettél.
Igen, ugye volt az életemnek egy olyan időszaka, amikor, hát mondhatni, így most már magamat is kritizálhatom, tehát önismeret teljes hiányában igazából az életemet alárendeltem mindennek és mindenkinek. Ennek hatására én nagyon sokat híztam, mert egyszerűen nem figyeltem oda semmire, tehát ott tettem, ahol éppen tudtam.
Ez még a rendőrtiszti főiskola ez alatt?
Ez utána volt. Igen, hogy kikerültem a nagybetűs életbe, és hát nyilván ugye az emberben, amiről már beszéltünk, meg hát nők vagyunk amúgy is, ugye megfelelési kényszer, az velünk született dolog, és próbáltam ugye inkább szakmailag, meg úgy az életem nagyon sok területén megfelelni, és tényleg egyszerűen nem figyeltem saját magamra, meg hát nem vettem figyelembe azt, hogy az ember azért ugye a korral, sajnos, én is azt látom és tapasztalom, hogy egyre nehezebb is akár egy-egy kilót leadni.
Bár akkor még ugye nagyon fiatal.
Igen, de nyilván akkor a tizenéves tapasztalatokat követően, meg az aktív életmódot követően, amikor az ember leül egy irodaszékbe, és gyakorlatilag a napodnak a felét minimumot töltöd, illetve a maradék időt pedig autóban, akkor valóban hozza ugye a mozgásszegény életmód, illetve amit említettem, hogy hát nem ott is akkor ettem, ahol szerettem volna, meg azt, hanem ahol, ami éppen nyitva volt, tehát ugye a non-stop helyeknek voltunk mi a közkedvelt vendégei, és ez hozta sajnos magával azt, hogy hát jöttek a kilók, és akkor, amikor elértem azt a pontot, hogy hát ez már elviselhetetlen és kezelhetetlen, és én is éreztem, hogy itt nyilván nagyon nagy a baj, akkor hál' Istennek ezt meg tudtam fordítani.
Mennyi volt? Vagy mi volt ez a pont?
Hát ott már kőkeményen ugye 3 számjegyet mutatott a mérleg, tehát ha jól emlékszem, azt hiszem, ilyen 124 kiló körül voltam akkor.
És a külső visszajelzés hatására, vagy te magad ismerted fel, hogy baj
vagyok
van?
Vagyok olyan karakter, akinek nem mindig merik megmondani a szemében az igazat, azt kell, hogy mondjam, amit egyébként sajnálok is, hogy így vélekedtek akkoriban velem kapcsolatban, de sajnos el kell, hogy támasztom, hogy így is volt, és éppen ezért viszonylag kevés külső visszajelzés volt, meg ugye akikkel naponta együtt dolgozol, nyilván nekik ez nem volt olyan szembetűnő változás, hiszen ugye napról napra jöttek, úgymond a kilók, vagy hát mit, hétről hétre. Itt ugye azok kapcsán volt nagyobb döbbenet, akik mondjuk nem láttak egy-másfél évvel korábban, vagy hát ugye később láttak, és hát ugye ott azért voltak döbbent arcok, meg döbbenetek, de nyilván az ember saját magán sem feltétlenül veszi észre annyira, meg ugye nem is egyik napról a másikra jön föl ez a sok-sok plusz kiló, és éppen ezt hoztam magával, hogy úgy észleltem, csak nem tulajdonítottam neki én se akkora jelentőséget, mint kellett volna, és amit mondtam, hogy még ha észleltem is, meg fel is ismertem, de mégis még mindig az dolgozott bennem, hogy inkább a munka, meg az egyéb dolgok is elfoglaltságok, és ténylegesen nem vettem azt figyelembe, hogy az, hogy magunkat helyezzük az életünkbe az első helyre, az nem önzőség. Én akkor még ezt úgy gondoltam, hogy ez önzőség lenne.
És akkor volt egy Fogyó Kifogások című pályázat 2019-ben, ahol Teréz anyu díjas lettél. De hogy mennyire volt ez az út úgymond kinkeserves. Még oda jutottál?
Igazából, amikor én ezt elkezdtem, én azt gondolom, hogy ma már sokkal könnyebb egyébként a diéta vagy a fogyókúra, mint régebben volt. Amikor én ezt elkezdtem, akkor töredéke nem volt azoknak az egészséges vagy fogyókúrás élelmiszereknek, amiket ma már lehet kapni. Próbálkoztam sokféleképpen, tehát én is egy kicsit olyan vagyok, mint egy feltaláló, aki százféleképpen tudja, hogy nem lehet lefogyni.
De azért bocsánat, mondjuk ki, hogy 50 plusz.
Így van,
több mint 50 kilót fogytál.
Így igaz.
Ez egy nagyon nagy menet.
Igen. Igyekeztem úgy fogyni, hogy ez ne fogyókúr legyen, hanem egy életmódváltás. Tehát akkor már éreztem, hogy itt egy komplet életmódváltás lesz a megoldás, hiszen a fogyókúrák azok azért szoktak sikertelenek lenni, hiszen ezt is kimondhatom, hogy ma már, hogy akár az ügyfeleknek is ebben is tudok segíteni, hogy ebben támogatom őket, hogy ennek a lelki hátterét helyre tegyük, hogy miért sikertelen mondjuk egy-egy fogyókúra. Mert ugye az ember ilyenkor a rövid távú örömforrásokat előtérbe helyezi, és ugye nem a hosszú távokat. Tehát ezért működik ez, amikor nem fogyókúrázol, hanem életmódot váltasz, mert ugye az egy hosszú távú gondolkodásmódot feltételez, és én is elkezdtem lecserélni azokat az élelmiszereket, amiktől tudtam, hogy hízok.
Elkezdtél mozogni, gondolom.
Elkezdtem így van mozogni.
Ez ilyenkor nagyon küzdelmes, tehát az ember szerintem fekszik a földön.
Így igaz, tehát voltak,
az életéért.
Voltak pillanatok az elején, amikor tényleg a padlón fekve zokogtam, és azt mondtam, hogy én ezt befejezem, és ez nem fog működni, és nem fog sikerülni, és nem tudom ezt csinálni, de valahogy mindig erőt vettem magamon, még ha nehéz is volt, mindig erőt vettem magamon, mert amit mondtam, hogy ha abban gondolkodik az ember, hogy ez hosszú távon milyen eredményeket hoz, és tényleg akkor már ugye ott volt a két kislányom, és úgy voltam vele, hogy nem akarom őket idő előtt itt hagyni, csak azért, mert én nekem fontosabb mondjuk egy csoki vagy egy fagyi, mint ők. Ez a komplex gondolkodásmód, ez ugye segített abban, hogy megtartson ezen az úton, aztán pedig már ugye az eredmények, tehát hogy az ember látja, érzi saját magán a változást, abból már lehet motivációt meríteni.
Egyébként, ha most rád nézek, így el sem tudom képzelni, hogy te 50 vagy annál több kilóval is ennél nehezebb lettél volna, mert hogy tényleg egy fiatal csinos nő ül itt előttem. A testképed egyébként mennyi idő alatt változott? Mert sokszor érzi azt az ember, hogy már túl is van rajta, de még mindig olyannak látja magát.
Igen, ezt is nagyon helyre kell tenni ugye az embernek a fejében.
De illetve a szülés után volt ilyen.
Igen.
Idő volt.
Ugye azt tudni kell, hogy a változás az ugye mindig nehéz az embernek, és ez nem csak a negatív változás nehéz, hanem a pozitív változás is. Tehát pont egy ilyen fogyás után, amikor engem elkezdtek észrevenni a férfiak, mondjuk akár az utcán, vagy kaptam a bókokat, meg a megjegyzéseket, és elkezdtek rólam úgy beszélni, hogy a fiatal csinos hölgy, és nem tudtam egyszerűen kezelni, mert hát én nem vagyok az, továbbra is mit olyan nagy ruhákat hordtam, meg ápol és eltakart, tehát ehhez kellett, hogy ugye a testi munkát a lelki munka is követte, és amikor a lelki részét helyre raktam a dolgoknak, tehát ugye egy megfelelő, ám de nem túlzó önbizalommal és magabiztossággal felvérteztem magam, akkor utána már ezt egy természetes módon tudtam kezelni, de egyébként igen, ebbe is komoly lelki munkát kellett tenni.
Mit tanultál meg mindebből, és miben erősödtél meg ezáltal?
Hát úgy gondolom, hogy leginkább ezt, hogy ténylegesen fontos egy nőnek egyébként is ugye az én idő, és ez az én idő, ez még jobb, hogyha az ember ezt az én időt az ember olyan dolgokra fordítja, ami még ugye fizikálisan is akár hasznos, tehát például nekem az én időm a mai napig az edzés vagy a futás, utána pedig egy ilyen kis rövid meditációt szoktam csinálni, tehát ezt a test-lélek-szellem dolgot összekapcsolom. Nagyon fontos, hogy ne féljünk magunkba investálni, mert minden egyes munka, amit magunkba teszünk, az biztos, hogy megtérül, hiszen az emberek jönnek, mennek körülöttünk, de az egyetlen ember, akivel le kell élni az életünket, a saját magunk, tehát nem árt, ha jó.
A gyerekek is felnőnek.
Így igaz, tehát akár elköltözhetnek messzire, stb. Az élet természetes rendje szerint. Nagyon fontos, hogy nem önzés ténylegesen az, hogyha magunkba is investálunk, és magunkba fektetünk munkát, tehát ha mondjuk én éppen edzeni szeretnék, akkor azt gyakorlatilag elfogadtattam ugye mindenkivel a környezetemben, hogy ezzel ők segítenek engem, hogyha mondjuk ebben támogatnak, és azt én megkapom én időnek, és akkor ez nekik is egy én idő, és egy ilyen jó családi egyensúlyban ezt elfogadjuk, és természetesen nagyon örülök neki, hogy a lányaim is mozognak, sportolnak.
Hát én egyébként most így közben gondolkodtam, 10-ből 8 vagy 9 nő szerintem küzd ezzel a lelkiismeret furdalással?
Igen, én is így szoktam megfogalmazni, hogy az egész életünk egy nagy lelkiismeret furdalás, meg ilyen szorongás halmaz összességében, hogy mindig van valamiért szorongani, vagy éppen lelkiismeret furdalást érezni, de fontos ez, hogy ezt magunkba megszüntessük, mert amit mondtam, hogy ha mi magunk rendben vagyunk, akkor az egész környezetünk rendben lesz körülöttünk. Tehát sokan azt gondolják, hogy ha mindenki más rendben rakunk, meg minden más rendben rakunk, akkor majd mi jól leszünk. Nem, ez fordítva van, hiszen ha mi kiüresedtünk, akkor nem tudunk adni másoknak.
És áruljunk el még egy dolgot rólad, amit nekem már elmondtál, hogy te önkéntes tűzoltó is vagy. Tehát, hogy tényleg itt egy nő, aki egy nagyon sok olyan dolgot csinál, amit általában a férfiak szoktak.
Igen, ugye az önkéntes tűzoltóság, csak ugye hogy csöppentem ebbe bele, hát most már elmondhatom, mert eltelt kellő évehez, én fogadásból lettem önkéntes tűzoltó, mert hogy volt egy tűzoltó barátom, aki mindig piszkált vele, hogy jaj, én ezt úgyse tudnám megcsinálni, meg jaj, ez.
Még rendőrként.
Igen, még rendőrként, hogy kékek, pirosak, és akkor ment egy kicsit ilyen évődés, és aztán a legnagyobb meglepetésére egyszer én ültem az első padba a tanfolyamon, amit tartott, és hál' Istennek sikeresen elvégeztem, és ugye ez is egyfajta segítés, és ez is egyfajta szerintem nagyon fontos munka, és ugyanúgy szerintem ezen a területen is szükség van nőkre, mert mondjuk lehet, hogy nem én fogom a legnagyobb fát kivágni vihar idején, viszont hogyha egy olyan helyzettel találkozunk, akkor igenis nagyon nagy segítséget tudok nyújtani. Nyilván azért fizikálisan is oda tesszük magunkat, de ugyanúgy a lelki munkában vagy abban a háttérben is részt tudok venni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület megint csak, és úgy gondolom, hogy egy nagyon vagány dolog ezt az egészet csinálni.
És a készenlét akkor mégiscsak megmaradt valahol az életedben.
Ez is ugye azért önkéntes alapon működik, tehát itt is azért annyiban más, hogy bár valóban ugye vannak napok, amikor készenlétben vagyunk, de itt is azért nem feltétlenül ők határozzák meg, hanem ugye mi vállaljuk, hogy melyik időszakokban tudjuk ezt a készenlétet teljesíteni, illetve nagyon fontos az, hogy itt is ugye akár gyerekekkel foglalkozunk, tehát kijárunk különböző falunapokra, rendezvényekre, gyereknapra, akár iskolákba, ahol bemutatjuk ezt a szakmát, és hát nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, megint csak az, hogy hogyan tudjuk megelőzni ugye a tűzeseteket, és hogyha ez kellő időben megtanítjuk a gyerekeknek, ugye most pont például egy tűzoltótábort tartunk, ahol ugye én vagyok az egyik ilyen úgymond oktató, vagy
tehát
ilyen instruktor.
Az edukáció nagyon fontos.
Így van, hogy már gyerekkorban is megtanítsuk őket arra, hogy nem kell félni a tűztől, de a tűz az nem játék.
Hány történet, vagy hány könyv van még a fejedben?
hű, hát az én fejemben folyamatosan pörög az a bizonyos írógép. Nagyon-nagyon sok sztori és történet van a fejemben, és nyilván ugye most gondolkodom, hogy mit tudnék ezekből a történetekből is, amiket azért megéltem és átéltem feldolgozni. Úgyhogy tervben van, hogy ennek kapcsán is készülne egy könyv, amiben egy picit bemutatom ezt a világot, nyilván konkrét ügyek és események nélkül, mert tudom, hogy egyébként meg sokokat érdekel magának talán ennek a bűnügyi helyszínelésnek a lelki háttere, tehát valami ilyesmi témában azért gondolkodom, illetve ugye a bántalmazó kapcsolatok kapcsán is szeretnék készíteni egy olyan könyvet, ami gyakorlatilag egy kézikönyvként is tud funkcionálni, és ezt ugye bárki, hogyha elolvassa, akkor ezáltal olyan felismeréseket tudjon tenni, ami segítik őket az életében.
És tényleg meg lehet írni egy könyvet egy hét alatt?
Igen, nekem sikerül, mert hogy ugye, mint mondtam, tényleg nagyon gyorsan gondolkodom, folyamatosan jár az agyam, és ezeket a történeteket, mivel ezek már az én fejemben vannak, voltak, én nem készítettem ilyen vázlatokat, én nem készítettem ilyen gyakorlatilag semmit, hanem leültem, vettem egy mély levegőt, és szívből, ami jött, írtam. Az alapötlet, igen, megvolt, de a történet, én mindig azt mondom, hogy az anyahotel a saját magát írta. Tehát az gyakorlatilag, ahogy mentem rajta végig, ugye saját magát írta, transformálta, és alakult ki a cselekménytől kezdve minden. Hál' Istennek, hogy tényleg ez a sok-sok minden hatástapasztalat, ami bennem van, ez ilyen formában is ki tud jönni, hogy igen, igen, ezek a könyvek egyébként nagyon gyorsan születtek.
Egyébként ez egyfajta feldolgozás is?
Szerintem ez mindenképpen az. Tehát ez mindig terápia is, ugye az írás az terápiaként is egyébként nagyon jól használható. Ezért is szoktuk mondani, hogy ha valakinek olyan lelki problémája van, hogy érdemes egy ilyen őszinte naplót írni, ahova tényleg az őszinte érzését az ember leírhatja, hiszen ugye hát annyi nem őszinte helyzettel találkozunk a világban, nagyon fontos, hogy magunkhoz mindig tudjunk őszinték lenni.
Nem mindig könnyű. Milyen terveid vannak akkor coachként, ugye arról beszéltünk, hogy könyv van még a fejedben vagy a tarsolyodban, vagy önismereti instruktorként?
Szeretném nyilván ezeket a dolgokat még inkább szélesebb körben megismertetni, és ennek a fontosságát, amit mondtam, hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire sokat ad egy-egy ilyen önismereti tábor, vagy egy-egy ilyen foglalkozás nálam, és tényleg akár bántalmazó kapcsolati témában, akár az élet bármilyen területén, ha az embernek elakadása van, akkor szerintem ezen sem ártana egy kicsit fejlődnünk és tovább lépnünk a mai Magyarországon, hogy nem szégyen segítséget kérni, mert szerintem ez megy a legnehezebben az embereknek, hogy szégyellik azt, hogy ők elakadtak egy helyzetbe, vagy találkoztak egy olyan dologgal, amit nem tudnak megoldani, hiszen Magyarországon még azért nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy ha valaki pszichológushoz vagy coachhoz megy, akkor az biztos bolond, és ezzel én gyakran találkozom, hogy akkor mondják, hogy azért nem mertek eljönni, mert jaj.
Még akkor is, ha eljöttek.
Így igaz, tehát én azt gondolom, hogy ezt erősítsük saját magunkba, hogy nem szégyen, hogy az ember segítséget kér. Nekem is vannak segítőim, tehát vannak olyan emberek, akiktől szoktam segítséget vagy tanácsot kérni, ha épp olyan helyzetbe jutok, és nyilvánvalóan ezt a munkát szeretném tovább folytatni, és úgy gondolom, hogy bár kicsi lépésekben, de minden nap egy picit azért talán jobb helyét tudjuk tenni az országot, a közösséget, vagy ugye nőként egymást segítve tudunk haladni ezen az úton, úgyhogy mindenképpen ezt szeretném folytatni, ezeket a személyes és online konzultációkat, illetve most készül majd egy nagy videótár, ahol ezeket a videókat el is fogják tudni érni, és hát nyilván az írás az egy fontos része lesz ennek.
Hát akkor ne féljünk segítséget kérni, legyen akkor az, gondolom, ma az üzenet és a végszó a mai beszélgetésben. Eszter, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a megtisztelő meghívást.
Törteli Eszter, coach, önismereti instruktor, író, és volt bűnügyi helyszínelő volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.